Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonságait megtartják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól mindörökké. Ámen. Testvéreim, dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, adjunk neki szívből hálát, fennállva maradva a 135. Zsoltárunk első versét énekelve, áldjátok az Úr nevét. Dicsőítsük tovább helyünket elfoglalva a mi Úrunkat 299. számú dicséretünkkel, annak mindaz öt versét énekelve, Jézus hív, bár zúgma rajlik.
Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengeren, aki más a tisztán hallik, jegköves, ó, jöjj ide. Mert ma példát Andrásból ki hallan hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Jézus ki, hogy őt imádjad, megragad, hogy elhess. Világot, jöjj engem jobban szeress. Ha nehéz az életemben, most adozva hordom azt, most korcám hozzá emelve, Jézusban lelek igaz. Uram, hozzám légy kegyelmes, tettél eddig szívemet. Ad lehessek engedelmes, néked időtlen neked.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Isten élő evangéliuma szól ma hozzátok, testvéreim, amely írva van Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 14. fejezetében, 14. fejezet 22. versétől a 33. versig tartó igerészt hallgassuk meg leülve figyelemmel.
Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és ezt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt. Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, amint süllyedni kezdett, és felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy.
Istenünk tegye áldottá az ő szent beszédét, hogy mindazt, amit hallottunk, azt megfogadjuk, megtartsuk szívünkbe forgatva, pedig megcselekedjük azt Jézus Krisztus eljövetelének napjáig. Amen. Mindezért imádkozzunk. Így fohászkodik a zsoltáros az ő megtartó, kegyelmes Istenéhez. Dicsérjétek az Urat, hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Mert nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr, eledelt ad az Isten félőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát, s kezének munkáit, igazak és jogosak a rendelkezései, az ő rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott az ő népének megváltásáról. Örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. Mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Dicsérjétek az Urat! Boldog az az ember, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Az ő utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz, vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Ámen. Készüljünk az ige hallgatására 294. számú énekünknek az első versével. 294. számú dicséretünk így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom.
Oh,
Az a szent ige, melynek alapján az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, az ő szent lelkének a segítségű hívásával és várásával. Írva van a már hallott evangéliumban, Máté evangéliumának 14. fejezetében, a 27. vers, valamint a 31. versből. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Foglaljuk el a helyünket, testvérem. Kedves testvérek, az elmúlt hétvégén sok fiatal szájából és szívéből hangzottak a következő ének szavak, amikor az ifjúsági csendes hétvége záró alkalmán, úrvacsorás istentiszteleten énekeltünk eképpen. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. És nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. A lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tied. Lehet, testvérek, hogy néha úgy éreztétek, hogy elsüllyedtek. Aztán valahogy a csúszás, a süllyedés pillanatában történt valami megfoghatatlan, valami megmagyarázhatatlan, valami természet fölötti dolog, amire valóban azt mondják, hogy természet fölötti, de inkább azt mondanám, hogy ember fölötti, amiről ez az ének is szól. Mégpedig az, hogy mikor az ember elcsúszik, és alácsúszik, alámerül valaminek, amit nevezzünk víznek, akkor bizony a hit próbája kezdődik. És nagy neved, hívom én, és felnézek a vizek fölé, ahogyan az ének is mondja. Felnéz a vizek fölé, azaz a problémák, a gondok, az előttünk vagy az előtte álló, hatalmasan tornyosuló feladatok fölé, és meglátja az ezek fölött ott álló, még hatalmasabb Istent. Amikor nem is olyan régen kisfiam csak úgy belegázolt a Dunába, mert azt gondolta, hogy fog a vízen járni, akkor tévedett. Akkor bizonyára megállt bennünk az élet egy pillanatra. Én pont nem voltam ott ebben a pillanatokban. Feleségem, illetve Cseri Anna megmentették, hogy így mondjam. És gyakorlatilag ezekben a pillanatokban az mentette meg még azeken kívül őt, a érzékelhető, tapintható, fizikális segítségen kívül, hogy találkozott a betonnal, hiszen elcsúszott és belecsúszott a vízbe. Ez volt az, ami megmentette. Mert ha ilyen energiával, ez fizika, ugye, ha egy ilyen energiával belerohan a vízbe, akkor a víznek nincsen akkora visszatartó ereje a sekély parton, mint jóval beljebb, a nagyobb víztömegnél. Tehát gyakorlatilag ez az energia nem tudja őt visszafogni, az ő energiája erősebb, és belesodródik a vízbe, és elindul valamerre. És felnézek a vizek fölé. Valami hasonlót élhetett, tehát nyilvánvalóan az én kisfiam is, hogy feltekintett, nem csak azért, mert hanyat feküdt, hanem azért, mert érezte a veszélyt. És feltekintett, és jöttek a kezek. Jöttek a kezek, amely valóban csúsztak, de megtartották. És testvéreim, Meg lehet próbálni a vízen járni. Vannak ilyen érdekes videók az interneten, fiatalokkal, de még felnőttek is, akik autókkal próbálkoznak a befagyott Balaton jegén, terepjáróval. Hát nem sikerül. Vannak felvételek, hogy talán majd most ráfutok, belefutok, kiszállok a csónakból, kiszállok a vízibicikliből. Nincs olyan gyerek, aki ne próbálta volna meg egyszer is ezt a dolgot tenni és csinálni, hogyha vízpart közelébe ért, akár strandon, akár egy tavon, vagy éppen ruhástul egy folyóban. Különös dolgokat élünk át, amikor ilyenekre gondolunk, hogy túljárjunk a természeten, hogy mi magunktól képesek legyünk a lehetetlenre, a természet felettire. Ugye ez egy nagyon divatos kifejezés. Én inkább úgy mondom, hogy az ember felettire. De hogy mi áll, és ki áll az ember felett, és ki áll az elénk tornyosuló hatalmas feladatok, illetve olykor problémák felett, az maga az Úr. És bizony, testvérek, érdekes és izgalmas volt ez a történet, amikor múlt héten a szívembe vésődött, hogy igen, Jézus a tengeren jár. Hát rendben van, látszólag ez a történet középpontja, legvonzóbb jelenete, és szépen el tudjuk képzelni, ahogyan egy romantikus festő is fölveszi a vászonra az ellentétpárokat, a sötétségben, az éjjeli sötétségben megjelenik valami, nem, valaki a távolból, és közeledni kezd. És akkor a sötétben ott egy fehér ruhás alak közeledik. Biztosan megjárja a mi fantáziánkat ez a kép, fúj a szél, sötét van, és bizony egyszer csak Jézus közeledik a vízen járva. Kisiskolások ugye keresik a észszerű magyarázatokat erre, a legkisebbek azt mondják, hogy hát nagyon jó mese ez, hát ilyenek történtek, meg történnek, most a Bibliában szerepel, de nagyon jó mese. Tehát ez egy Bibliában szereplő nagyon jó mese. Aztán a kicsit az idősebb fiúk már, lányok azt mondják, hogy hát ez lehetetlen, ez fizikailag elképzelhetetlen, én is próbáltam Zolibá, nem megy, nem működik, csinálja meg. Meg is csináltam. És az örömhír, hogy nekem sem megy. Tehát nem tudok vízen járni. Higgyétek el, hiába van rajtam palást, hiába vagyok lelkipásztor, hiába vagyok az Úr felkent szolgája, én nem tudok a vízen járni. És ezzel most talán ezt a részt le is tudom zárni, csak hagyd mondjam el, hogy nem mese ez. És nem kitalált történet, és nem kivitelezhetetlen. Mert aki egy kicsit is ismeri Jézust, az nem csodálkozik, az nem kételkedik, hiszen tudja, hogy Jézusnak volt valami olyanja, ami nekünk nem. Hát sok olyan dolga volt neki, ami nekünk nem. Ezek közül az egyik, hogy hatalma. És rossz szó ez, hogy volt, mert van. Hatalma van. És nehogy azt gondoljuk, hogy olyan, mint amiről mi gondolkodunk. Emberek fölött, életek fölött, munka fölött, pénz fölött. Az ember ezt gondolja, hogyha azt érzi, hogy vezető, hogy hatalma van. Semmi nem lenne, ha onnan föntről nem adatott volna neki. Nincs hatalma az embernek. Semmi hatalma nincs. Az igazi hatalom az ez, amit Jézus Krisztus képvisel a világban, amit az ő személyében megtaláltunk, mert tudjuk, hogy milyen csodákat tett, tudjuk, hogy milyen betegeket gyógyított, betegségeket, tudjuk azt, hogy mi, mint a történet végén hallhattuk, bizony, vagy inkább az elején hallhattuk, hogy bizony kint vannak a nyílt vizen, a nyílt tengeren, és ha az ember, egy halász ember, ahogyan Péter és András tudja, a nyílt víz az mit jelent. Az nem a sekélypartot jelenti, ahol még gyerekek voltunk, azt mondjuk, ahol még leér a lábunk, így van, A nyíltság az a mélységet jelenti. Itt a nyílt vizen vannak, a csónakban a mélység van alattuk, és tudja Péter, ha kilép, akkor nem biztos, hogy visszajön. És Jézus ezen a nyílt vizen jár. Tudjuk azt, hogy micsoda hatalma, micsoda ereje van. Hisszük, hogy a mai napig ez van. Hogy az 5 kenyér és a 2 halból mind a mai napig is meg tud etetni ezreket. Mert Jézus az Isten fia. És bizony, aki életében csodálatosan tanított, szeretett, és mind a mai napig ezt teszi. Jézus a legnagyobb dolgot, a feltámadást tette, amire a felnőtt ember is csak legyint, hogy mese. Tehát testvérek, ha mese, és nem igaz, akkor viszont egy nagy kérdés áll előttünk, hogy akkor miről szól az én hitem, mibe kapaszkodok én, kibe kapaszkodok én, mi lesz, ha süllyedek. Mert ebbe a képbe simul bele ez a történet, ahol nem az van a középpontban, hogy Jézus a vizen jár, mert ez is nagyon fontos, hanem maga Jézus van a középpontban. Nem a csoda történet a lényeg, hanem a csodás személy a lényeg, aki véghez viszi ezt. Mellette pedig nagyon érdekes, és a történet fontos része, hogy Jézus szavára, Jézus erejére támaszkodva, még az egyik tanítvány, Péter is kilép a csónakból, elindul Jézus felé a nyílt vizen. És van egy másik pont is, ami meg nagyon foglalkoztat engem, és nem tudok emellett elmenni. Ez egy másik pont, ami arra irányítja rá a figyelmünket, ami különösen megragadó, hogy amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. Jézus egy szóval sem tagadta, hogy nem az, nem léteznek. Ő csak azt mondta, én vagyok, ne féljetek. Mert az ördög megjelenhet különféle formákban, bennünk, leginkább. És ami bűneinken keresztül érintkezik a látható világgal. És testvérek, Jézus pedig csak annyit mond, én vagyok, ne féljetek. Félelmetes, és talán hátborzongató, amikor valaki azt hiszi közülünk is, hogy valaki járkál körülötte a sötét szobában. Megijedünk, félünk, nem csak a gyermekek, még talán a felnőttek is. Talán valami betörő, vagy ki lehet itt, nem tudjuk. Az biztos, hogy amikor a félhomályban azt hiszük, hogy valaki járkál mögöttünk, mellettünk, vagy előttünk a sötétben, és nem ismerjük meg, akkor borzongunk. És sok történetet lehet erről mondani, hallani is, hogy miket élnek meg az emberek, és a gyerekek, hiszen az ő fantáziájuk határtalan. Én magam is gyermekként mennyi félelmet éltem meg sötét szobában, folyosóban. De mennyire csodálatos, hogy Jézus meglátja, mit? Hogy megijedtek. Hogy Jézus meghallotta, mit? Hogy kiáltanak. És hogy Jézus megszólítja őket. Hogyan? Én vagyok. Ne féljetek. Testvérek, azért fontos ezt kihangsúlyoznom, mert a világunk tele van lelki-szellemi fantomokkal, hogy így mondjam. Fantomokkal, akik nem mondják el, hogy kicsodák. Akik nem mondják el, hogy kinek a nevében és kinek a küldetéséből érkeznek és érkeztek. Ezek a fantomok, a félelemkeltés, az álcázás, a szemfényvesztés és az átverés nagy mesterei, akiket a sötétség erői mozgatnak. Nem mondják el, hogy kik. És ez félelmetes dolog. Nem mondják el, hogy kitől vagy. Ki küldött? Kit képviselsz? Képzeljük csak el. Egy munkahelyen nem is lehet ilyet. Senkivel nem lehet egy szerződést kötni, aláírni, fizetni, bármit, ha nem tudom, hogy kicsoda. Ha nem tudom a nevét. Nem tudom, honnan jött. Nem tudom, hogy ki küldte. Kinek a megbízatásából van itt? Miért közeledik felé? És nekem nagyon megragadta a figyelmemet az a szó, hogy azonnal. Jézus azonnal megmondja. És nem titkolózik. Azt mondja a 27. vers itt a 14. fejezetben, de Jézus azonnal megszólította őket. És ezt mondta három dolgot. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ha háromból, ha csak egyet is mond, biztonságban kell tudnunk magunkat. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És testvérek, számtalanszor eszembe jutott az, hogy éjjelenként bemegyek a szobába, ahol Andris fiam alszik, megnézem, hogy jól van-e, vagy megnézem, hogy kitakarta el magát, hogy érzi magát, milyen édesen alszik, és ha egyszer is kicsit felébred, mit csinálok? Azonnal mit csinálok? Én vagyok. Apa. Én vagyok. A sötétségben azt mondom, és a szánkra vesszük édesanyák, szánkra vesszük édesapák, nagymamák, nagyapák, testvérek, hogy én vagyok a sötétben. Ne félj! Mi is ezt csináljuk, mi is ezt mondjuk. Én vagyok, ne félj! Mert még mielőtt éreznénk azt, hogy a levegő forrósodik, és megijed a pici, megijed a gyermek, akkor mondjuk neki. És Jézus, ahogyan az Atya érzi, hogy te magad reszkedsz és megijedsz, azonnal odalép hozzá, és megmondja, hogy én vagyok. Ő nem fantomkodik, ő megmondja, hogy kicsoda. És ez a jelenet azt tanítja számunkra és számodra, hogy Jézus közel van hozzád. Azt tanítja, hogy ott van, hogy figyel rád, figyel az arcodra, figyeli az ábrázatodat. Látja, ha megijedsz, látja, ha félsz, látja, ha bánatos vagy, ha könnyes a szemed valami miatt, és hall téged, mert közel van. Úgy is mondhatnám, hogy Jézus mindig halló távolságon belül van, nem csak ható távolságon belül, mert tud ránk és rád hatni, hanem halló távolságon belül. És meghallja, ha felkiáltunk. Meghallja, ha sírunk, ha zokogunk, ha jaj kiáltások hagyják el a szívünket, a szánkat. És mit csinál? Megszólal, ahogy a mi gyermekeinkkel, Isten pedig az ő gyermekeivel, veletek. Itt vagyok. Ne féljetek. Testvérek, néhány verssel később azt találjuk, úgyis mondhatnám, néhány perc múlva, amikor Péter már kilép Jézus felé, és a vizen haladva előre-előre lép a mélység, ugye a mélység fölött, akkor csak úgy megijed egy kis oldalszéltől. Mint amikor előzünk az autópályán egy kamiont, és 130-40-nél csak úgy kormányt érezzük egy picit, hogy meglöki valami. Azért ott is van az emberben egy kis félelem, hogy az oldalszél bizony meglökheti az autót. Csak ne a szalakorlátnak, vagy ne másik autónak. Nagyon összpontosítani kell ahhoz, hogy tartsuk azt a kormányt, és a célra nézzünk előre. Legalább 8-10 autóval előrébb, ha tudunk. Vagy hárommal. De testvérek, a célra összpontosítani. Ki a cél? Mi a cél a te életedben? Mert hogy Péter Jézus szavára indul el, Jézusban való hittel indul el a csónakból, ki a nyílt vízre, de a széltől meglökődik, és beleesik. Mert leveszi a tekintetét. Mert nem a célra összpontosít. Mondhatnám úgy, neki vágódik a szalagkorlátnak. Nagy sebességnél halálos is lehet. Testvérek, és mit csinál? Megijed. Megijed, elkezd süllyedni, felkiált, megint mondom, felkiált, és megint mondom, megijed, és bizony, testvérek, csak annyit mond, Uram, ments meg, ments meg. És Jézus azonnal, azonnal, megint ez a kifejezés, kinyújtotta a kezét, és megfogta őt. Így olvassuk ezt 31. versben. Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? De csodálatos ez a jelenet. Jézus kinyújtja a kezét a süllyedő felé, felemeli, megtartja, ahogyan téged is. Így pedig, ha már rólad van szó, és rólunk, akkor bizonyára sokan bizonyságot tudnának tenni arról ebben a gyülekezetben, hogy talán az elmúlt hetekre visszagondolva, akár a gyerektáborra, csillagpontra, napközis táborra, ifjúsági csendes hétvégére, vagy amikor elkezdett csúszni lefelé a parókia teteje, akkor felkiáltottunk ilyettünkben. Hányszor érezhettük, hogy félünk. Még az egyik pillanatban rendben minden, pár órával odébb már hullámzik, hát csak a nap süti így biztosan. Aztán látjuk, hogy egyre jobban süllyed, süllyed, süllyed. Mit tesz az Úr? Azonnal. Az Úr azonnal jött. Én Tomázon átéltem itt, hogy Isten azonnal küldött segítő kezeket. Azonnal egy pár óra alatt itt volt a támaszték, itt volt a hozzáértő kéz, a szakember, itt volt Isten, Jézus Krisztus, azonnal kinyújtott keze. Nem volt más lehetősége az embernek egy ilyen helyzetben, nekem se, csak hinni. És hittem én magam is, és örömmel, fiatalokkal, idősebbekkel, 20-30-an már pakoltuk a cserepet. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ebben a szolgálatban. Mert átéltem, hogy mit jelent Istennél ez a gyors segítség. És ez nem kölcsön, ez nem gyors kölcsön, ahogy a világ azt gondolja, mert ez azonnali segítség. Azaz megoldás. Vissza nem térítendő. Testvérek, hányszor sírtak gyerekek, felnőttek, hányszor kiáltottunk mi magunk is az elmúlt hónapok során, évek során, és Jézus ott volt a közelben, meghallotta, megszólalt, kinyújtotta, megfogta, átölelte, és azt mondta, hogy én vagyok, ne féljetek. És figyeljük csak meg, az Isten szeretete és kegyelme veszélyes helyzetekben milyen? Milyen? Milyen sok összetevője van? Közelben van. Meghallotta, megszólalt, kinyújtotta a kezét, megfogott, átölelt, és azt mondja neked, hogy ne félj, én vagyok, kell neked ennél több? Szerintem nem. Kell ennél több? Nem. És testvérek, nem szeretném elhallgatni, hogy itt Tomázon, Csobánkán átéltem azt sokszor, még hogyha az ember közösségben is van, és szolgál örömmel, családjában is odahaza, de nem tudom elhallgatni, hogy voltak félelmek, vannak félelmek. Voltak az egyedül léttől való félelmek, mikor úgy éreztem, hogy süllyed, süllyed a lábam, mert azt mondtam, hogy meg tudom csinálni. Képzett, fiatal, erős, talán rátermett vagyok. És nem vagyok. És testvérek, nem tudok vízen járni. És nem tudtam vízen járni magamtól. És nem azért volt ez, mert Jézus otthagyott, eltávolodott, nem hallott, vagy nem látott meg, hanem azért, mert olyan voltam, mint Péter, kishitű, és nem láttam őt a közelemben. Mert a feladatokra tekintettem, és nem a feladatok fölé, nem a vizek fölé néztem, ahogyan az ének mondja. És ezt a múlt héten jutott eszembe az úrvacsorás istentisztelet, amikor énekeltük ezt a fiatalokkal, hogy én nem a vizek fölé néztem, de oda kellett volna. És milyen jó, hogy kijavíthatom. Még van rá remény és esély, és már elkezdhetem kijavítani. Mert az Úr megadja. És lehet, hogy nem akarod először, de fogod hinni, hogy sikerül. Jézus felénk nyújtott kezét elkapni. És talán olyanok vagyunk, mint a történetben szereplő ember, aki minden segítséget visszautasít, amikor az árvíz elönti a házát, és mindig csak azt mondja már a háza tetején üldögélve, a kéménybe kapaszkodva, hogy engem megment majd az Isten, majd valahogy jön, megment. Aztán szemrehányást tesz neki az Úrnak, mikor ott áll előtte, halála után egy perccel, azt mondva, hogy hol voltál, elhagytál. És mondja neki az Úr, hát gyermekem, hát én végtelen szeretetemben temérdeknyi rengeteg embert küldtem, hogy mentselek meg. A végén még egy helikoptert is, de te nem fogadtad el. Mit pomázom megtanultam az azt testvérek, hogy fogadd el a segítséget. Először az Úrtól fogadd el. És ha az Úr indít embereket, mert mi magunk a meghosszabbított kezek vagyunk, akkor fogadd el. Ne légy büszke. Ne légy csontos. Hanem fogadd el azt, hogy az Úr meg akar téged segíteni, veled akar lenni, veled akar vízen járni. Ne egyedül próbálkozz, beszakad alattad a jég, vagy éppen elmerülsz. És csodálkozhatunk Péteren, talán azt hitte, hogy a vízenjárás valóban egyedül megy, és már nem is kell hozzá Jézus, vagy éppen azt gondolta, hogy bár ott van Jézus, de azért az erőszére is kell figyelni, mert az is egyfajta tényező, ugye? És minden esetre tudnod kell, hogy Jézus nélkül nem tudsz a vízenjárni. Ami azt jelenti, hogy sokszor erődön felül való feladat áll előtted, úgy tűnik, hogy valamiről, hogy ez lehetetlen számodra, hogy nem tudod elvégezni, túl nagy, túl óriás. És megtapasztalhatjuk, egyedül tényleg nem megy, de vele igen, vele tudsz valóban emberfelettit is tenni. Dávid király, akár a fiatal, akár az idős akkirály, megmondja a 18. Zsoltárban, ha Isten segít, a falon is átugrom. És Péterre sokkal inkább jellemző ez az azonnali reakció. Nem a süllyedés, nem a kishitűség, nem a félelem vagy az ijedezés, hanem a Jézusra figyelés, a ráhallgatás, a csodálatos mozzanat, amikor Jézus azt mondja neki, hogy jöjj! Jöjj! És Péter habozás nélkül elindul Jézus felé. Szinte fel sem fogja, hogy a Jézusra való hallgatás és figyelés kiviszi őt a nyílt vízre. Tehát kiviszi őt a nyílt vízre. Nem ő maga már, hanem az ő hite. És bizony, testvérek, azt látjuk, ahogyan a csónakból Jézus felé veszi az irányt az ének szavaival is. Hogy lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, hogy bárhová hívsz, menjek. Testvérek, Jézus követésére hívta el ugyanúgy testvérét, Andrást, ugye, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig, mit olvasunk? Azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Nincs idő, azonnal cselekedni kell. Tanuljuk meg a mai alkalmon, hogy Jézus azonnal szól, és azonnal segít. Ne féljetek, bízzatok, én vagyok, itt vagyok veletek, kinyújtotta a kezét. Ezért nem is tudok mást mondani, és mást hagyni rátok, és mást üzenni, mint hogy átadni ezt az üzenetet, hogy azonnal segít, hogy ott van, hogy nincs kire tekints, csak őre áll. Csak őt tekintsd, csak őt nézd, csak őt tartsd a célnak. Ne a körülöttünk lévő hullámok vagy szelek ijeszgessenek, ne a szirén hangokra figyelj, ne a csábításra, ne a lebeszélésre figyelj. Amit az Úr Jézus meghagyott nektek és a szívetekre helyez, az az, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek, őrá tekintsetek. Testvéreim, záró gondolatként annyit szeretnék még elmondani, hogy a gyöngyösi szolgálataim alatt tanultam meg, hogy hogyan tudok Dávidként óriásokat ölni. Hatalmas terület, 25 falvas szorvány, 14-ben tartottunk alkalmakat, mátraházi szanatóriumok, hittanórák, és még meg annyi más óriásokként álltak előttem. És Dávidként kellett paritjával harcolni. De az Úr ott volt. És ez a lényeg, nem az, hogy Dávidként óriás ölővé válik valaki, hanem hogy az Úr által veszi fel a harcot, és az Úr kezd harcolni általa, vele, győzelemre jutva. Pomázon, ha megkérdezitek, Pomázon tanultam meg, hogy mit jelent Péterként Jézussal a vízen járni. Számos feladatban, szolgálatban, találkozásban, kétkezi munkában, engedelmességben, kapcsolatban és kapcsolattartásban, alakításban és az elhívásban, mikor az Úr Jézus minden helyzetben ezt mondta, hogy jöjj, szállj ki a csónakból. Szállj ki és jöjj, és én is veletek együtt egy csónakban ülve, leborulva kimondhatom azt, amely azóta bennem van, szinte hitvallásszerűleg, legyen bennetek ez tanítványként kimondva a hitvallást. Valóban Isten fia vagy. Ámen. Fennállva válaszoljunk az elhangzott igére, így pedig 254. számú énekünk 9. versét énekeljük. Igen közel az Úristen azoknak. Jézus, köszönjük neked, hogy te a közelünkben élsz, köszönjük neked, hogy te ott vagy mellettünk, nem is olyan messze tőlünk, látod a mi tekintetünket, látod a mi arcunkat, látod a mi mosolyunkat, könnyünket, és Látod azt, Urunk, hogy mi van éppen bennünk. Nem csak látod, de hallod is a mi hangunkat, hiszen a közelséghez ez is hozzátartozik, hogy látsz és hallasz, és megfogsz, megragadsz minket. Hálások vagyunk neked az elmúlt időszakért, hónapokért, évekért, hetekért, Urunk, hogy te valódi élményeket, Isten élményeket adtál nekünk, melyekben mi felismerhettünk téged a nyílt vizen. Ahogyan közeledtél felénk, és bár olykor mi magunk is megrettentünk, és kiáltoztunk, hogy ki vagy, hogy ki közeledik hozzánk, hogy hogyan fogsz minket megerősíteni, megsegíteni, megigazítani, a mértékletesség útjára tanítani. Hálások vagyunk, hogy te e közelségedben megfogtál bennünket, és kimentettél a mélységből. Urunk, sokszor süllyed a mi lábunk, láthatod akár a gyermeknevelésben, neveltetésben, akár gyülekezeti életünkben, családi életünkben, házastársi életünkben, akár, Urunk, a munkahelyünknél, az anyagi helyzetünkben. Látod, Urunk, ezt a süllyedést, látod a mi lelkünket, szellemünket, és testünket is talán a betegségek területén, hogy mennyire süllyedünk, de olyan jó, hogy te magad ott vagy. És ezt nem egyedül kell megharcolnunk. Adsz társakat, adsz erős, hitű, imádkozó lelkeket, segítőket, két munkás, több munkás kezeket, Uram, amelyek valóban áldásként vannak jelen egy gyülekezet életében. Kérünk, Atyánk, hogy így taníts meg minket a hit és az engedelmesség útján járni, hogy győzzünk óriások felett, győzzünk szelek felett, hullámok felett, vihar felett, hogy a célra tere áttekintsünk. Segíts meg a mi gyermekeinket, időseinket, fiataljainkat, betegeinket, elhagyottakat, gyászolókat, fájdalomban élőket, kórházban levőket, és te tanítsd meg őket is, hogy győzzenek a csüggedés és a félelem fölött, hogy valóban a hit útján járjanak Jézussal, veled együtt, Urunk. Így köszönjük meg neked, Urunk, a mi gyülekezetünket Pomázon, azoknak vezetőit, így köszönjük meg a presbitériumot, lelkipásztorokat, így köszönjük meg neked a szolgáló közösségét, meg annyi nő és férfi testvért, és így adunk hálát neked az egész egyházunkért, nemzetünkért, népünkért. Te tartsd meg e népet valóban, hogy a te néped legyen. Istenben hívő, Isten követő nép, mely előre tekint a cél felé, te feléd. Atyánk, hallgass meg bennünket egy csendes imádságban mindezért. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattad könyörgéseinket, válaszolj is mindezekre a könyörgésekre, úgy, ahogyan a te fiad tanított minket imádkozni, ahogyan ő jár közben értünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, a hirdetések előtt áldást fogunk kérni. Áldást fogunk kérni Nyíregyházi János testvérünk és felesége Évike életére, akik éppen ezen a mai napon ide tessék az urasztal elé. Nem félre, hogy senki nem szeret az urasztal elé, de őt kell állni. Úgy, nagyon jó, úgy. Áldást kérünk az életükre, hiszen éppen ezen a mai napon, 50 évvel ezelőtt kötötték össze életüket. És ki kell mondanunk, hogy jó megállni az Isten színe előtt. Az ige, amellyel köszöntjük őket, gyülekezetünk közösségében, írva található Péter apostol levelében, az első levélben, az 5. rész verseiben, a 6. verssel kezdődő szakaszt olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreinken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővel dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Kedves János, kedves Évike, sokszor halljuk elsősorban a nevelés a küzdelemben lévő szülőktől azt, hogy amíg kis gondjaink, kis gyermekeink vannak, addig kis gondokat élünk át, amikor pedig nagy gyermekeink vannak, akkor nagy gondokat élünk át. És persze azt is halljuk sokszor az életben, hogy az tele van gonddal és tele van bajjal. Ahogyan napjaink száma gyarapszik és sokasodik, úgy talán mi magunk is sodródunk ezzel az általános gondolattal, hogy az élet az mégiscsak a bajoknak a halmaza. Olyan szépen és olyan őszintén olvassuk testvéreinkről gyülekezeti újságunkban örömeiket, kérdéseiket, gyermekkorukat, vívódásukat. János bácsinak azt az a pofont az életben, ami elhatározta, hogy otthon kell neki hitves társat találni, megemberelnie magát, hogy nem megy bele az élet dolgaiba. És olyan szépen mondják újra és újra, hogy a jó Isten, a gondviselő, a róluk gondoskodó Isten az, akit megtaláltak, akit megismertek, akiben bíznak. Sóhajunk közös, bárcsak volna valaki, aki segítene, bárcsak volna valaki, aki gondjaimat hordozná, bárcsak találnék valakit magamnál erősebbet, hatalmasabbat, akire rátehetem egész életemet, minden napjaimat. Az ige egy harcos korszakban, az első század egy nagyon harcos korszak volt Péter apostol életében, fogalmazódik meg olyan belső bizonyosságként, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. És hiszem, hogy ez az ige igaz volt eddigi életükben, hogy vigyázott rájuk, hogy ne maradjanak egyedül. És hiszem, hogy ez az ige lehet az, ami megtartja most is őket. Hogyha a KT órán lennénk, majd ebben az évben elindul a KT újra, akkor feltesszük a kérdést, hogy mi a gondviselésbe vetett hit? És a válasz pedig így szól, Testvéreim, erről beszéltek a riportban, hogy a gondviselésbe vetett hit, annak a megtapasztalása, hogy életemet nem az összevisszaság. A régiek így mondták, hogy a vaksors a végzet. Ma így mondanánk, nem a káosz irányítja, hanem az én mennyei atyám. Hát, mi a tanácsunk így az 50. szép ünnepem, hogy minden gondotokat az atyára vessétek. Az örökkévaló Istenre, aki megmutatta már szeretetét, arra az Úrra, aki jót gondol felőletek, arra az Úrra, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megváltsa a mi életünket, arra az Úrra, aki gyógyít, akinek a kezébe helyezhetjük életünket és szeretteinket, aki megvigasztal, és aki bátorít. Mert az Isten Jézusban, Szent Lelke által ott áll mellettetek, ott megy előttetek, és újra mondja, engem kövessetek, rám vessétek terheiteket, fájdalmatokat, gondjaitokat. Mert én vállaltam értetek a veletek való küzdelmet, bízhattok bennem, elhordozdak titeket. És hogyha KT órán lennénk, akkor feltennénk azt a kérdést is, hogy hogyan fejezzük ki a gondviselésbe vetett hitünket. Hát úgy, hogy összekulcsoljuk a kezünket. Hogy most már nem teszünk és nem veszünk vele, nem perlekedünk az Istennel, hanem összetesszük. És amilyen bizonyos, hogy az atyának gondja van ránk, olyan bizonyos, hogy őt megszólíthatjuk, hogy őt imádhatjuk, hogy életünket nap mint nap vele kezdhetjük, és vele zárhatjuk. Kedves testvéreim, az áldás most már sokadszor hangozzék útra valul számotokra, életetek minden napjára. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Isten áldja meg önöket. Kedves testvérek, amikor együtt örülünk és hálát adunk, akkor megköszönjük Isten tiszteletünkön nagy tisztelt Úr Máté Zoltán testvérem szolgálatát itt a mi közösségünkben. Gyere bátran, te is közelebb, nem kell, ma mindenki fél az Úr asztalától, nem tudom. Akkor hadd mondjam, hogy egy órával ezelőtt, vagy másfél órával ezelőtt a csobánkai istentisztelet után azt mondtam, hogy az alkalom elején sokat gondolkodtam azon, hogy milyen műfajú lesz a mai istentisztelet, hogy ige hirdetés lesz-e, vagy bizonságtétel. És elmondtam, most ezt ismétlem, majd lesz, amit nem ismétlek, elmondtam, hogy szerintem jól döntött nagytiszteletű úr, hogy az ige hirdetést választotta, és nem a bizonságtételt, mert amikor egybe gyűlünk az Isten házába, akkor ez az elsődleges feladatunk, hogy Istent magasztaljuk. És közben végig úgy érezhetjük mindannyian, hogy mindannak, amit hallottunk, az egyben egy másodlagos jelzésű bizonságtétel is volt. De nem a humor kedvéért mondom, hanem valóságosan, hogy a másodlagos közlésben én egy dolgot másképpen látok, de Ezt majd az Úristen elmondja, hogy hogy van. Hogy én úgy látom, hogy egy lelkipásztor életében a döntő nem az a nagy vihar, vagy nem az a tengeren járás, amikor beosztott lelkészként kell szolgálnia, hanem amikor kimegy a nyílt vízre egyedül. Szóval én nem Pomászt látom a tengernek, legfeljebb a Lupatónak, de a Duna sodrása az most jön. És ebben az összefüggésben is igaz, amit hallottunk bizonyságtételül, hogy bízz, ne félj, és hogy nyújtsd ki a kezedet. Azt hiszem, hogy így most már összeáll ez a gondolat. És az az ige, amellyel mi magunk szeretnénk elbocsátani, az pedig János evangéliumában olvasható. Így halljuk, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, ezt nem mondtam Csobánkán, egy másik igét mondtam, de a neki való szolgálat, az ő követése az, ami mindent meghatároz. És ő nem azt mondja, hogy hagyj ott mindent, kelj fel, hanem azt mondja, hogy kövess engem. Csak ennek a szónak lehet engedni, semmi másnak. Aki nekem szolgál, mondja Jézus, engem kövessen. Ha más úton járunk, ha más célt találunk, akkor elveszünk, akkor különböző helyen leszünk. De hogyha valaki Jézusnak szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ezt kívánjuk az életetekre, szolgálatotokra, családodra, Melindára, Natiszteltő asszonyra, Andriskára és a kicsi gyermeketekre, hogy így áldjon meg bennőtöket a Szent Háromság, Isten a maga teljességében. És a múlt alkalommal presbiteri gyűlésünkön gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk támogatni és segíteni a ti munkátokat. Egyet ígérhetünk, hogy imádkozunk értetek, másrészt pedig fogadjátok szeretettelre közösség a Pomázi és Csobánykő gyülekezetnek adományát, bizonyára jó szívvel fogadjátok, és fel tudjátok aztán Isten áldását. Köszönöm szeretettel. Igen. Köszönöm.
És nem a humor kedvéért, de mindig nehéz megszólalni Esperes úr után. Van most már egy kötődésünk azon felül is, hogy egymás mellett szolgáltunk, és hadd mondjam el azt, amit a presbiteri gyűlésen is elmondtam, hogy hogyan is szolgáltunk. Az a lelkipásztor, aki utánam fog érkezni utódként, hogy így mondjam, azt boldogan és bátran tudom bátorítani arra, hogy jöjjön. Mert egy pillanatra sem éreztem azt, hogy én Esperes úr alatt szolgálnék. Mindig mellette szolgáltam. Ezt ő éreztette is velem, és ez nagyon nagy hálát ad az én lelkemnek az Úristen felé. Mert egy férfiként, egy apaként, egy férként, egy lelkipásztorként egy 52 gyülekezetet rábízott Esperes úrként ismerhettem meg nagyon sok oldalról. És valódi kéz volt, amikor süllyedtem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért a kézért, mert az Úristen meghosszabbított kezét ismerhettem meg és láthattam meg, és tanulhattam meg. Ez kimaradt a prédikációból. Nyilvánvalóan ez most már bizonságtétel. Aminek még örülök, annak az az, hogy a sok-sok segítő kéz mellett, ami imádságra kulcsolt kéz volt, annak örülök, hogy ezért is hálát tudok adni, mert másképp nem lehet hálát adni, csak örömmel. Örömmel. És ez megjövetelünk első percétől kezdve így volt. Amikor lakást kerestünk, amikor indult az út az itt lévő szolgálatban, akkor mindig mellettünk volt az Úristen szeretete, kegyelme, és ezt láttuk, tapinthattuk, hallhattuk, érezhettük embereken keresztül, presbitereken keresztül, gyülekezeti tagokon keresztül. Jó érzés valóban azt tudni, hogy az ember valóban az Istenre számíthat, és az Úrban bízhat. Csak is, ahogyan mondta Esperes úr, magam is átéltem, hogy őt követhessem, tudjam követni. Ez elengedhetetlenül szükség volt arra is, hogy otthon minden rendben legyen. Úgyhogy az Úristenen kívül és a gyülekezeti köszöneteken kívül a másodlagos, legfontosabb, hogy feleségemnek is megköszönöm, és azt a rengeteg időt és energiát és lemondást és türelmet, amivel felém fordult. Mert enélkül sok minden nem jött volna létre, akár egy éjszakai prédikáció, amely hajnalig tart, vagy akár egy egész héten átíródott igehirdetés, amely egy hétig tart, vagy akár hittanórák, ifjórák, évféli hazaérkezések. Ezekben mind megvolt a támogatás felőle is. És köszönetül, hálaként egy rövid kis énekkel készültem. Csobánkán nem énekeltem el, nem így adódott a lehetőség rá, de nem is húzom tovább a testvéreknek az idejét és a lelki fonalát, hanem akkor ezzel nem búcsúznék el, hanem csak elköszönnék. Ezzel köszönnék csak el, amit Isten a szívemre helyezett. Kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe, nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, ó Uram, kegyelem által vezérelsz, jövünk hozzád, Uram, jövünk hozzád, Uram. Minden törvényszegésünket elvetted, a bárány drága szent vérével mostál meg. Minden törvényszegésünket elvetted, a bárány drága szent vérével mostál meg. Kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe, nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, ó Uram, kegyelem által vezérelsz, jövünk hozzád, Uram. Jövünk hozzád, Uram. Jövünk hozzád, Uram.
Köszönjük szépen a bizonságtételt. Gyülekezetünk hirdetését is szeretném elmondani. Megköszönjük mindenkinek az elmúlt heti segítségét és munkáját, akár itt a gyülekezetünkben, akár a tegnapi nappal kapcsolatos egyházmegyei alkalmon. Majdnem 600-an voltunk jelen, 650 karszalagot készítettünk, és 57 maradt meg. Úgyhogy ez a mérőszáma, tehát körülbelül 600-an fordultak meg ezen az alkalmon. Kedves testvérek, ahogyan hirdettük már gyülekezetünkben, október 15-én presbiter és gondnokválasztás lesz. A jelölő és választási bizottság végzi munkáját. Örömmel fogadjuk testvéreink javaslatait, hogy felkészülhessünk erre az alkalomra. Az elmúlt heti persely pénzünkkel az őrségi református egyházmegyét támogattuk, ahol egyházi épületekben is sérülést okozott a vihar. Gyülekezetünk persely pénze 102.100 forint volt erre a célra. Ahogyan tudják a testvérek, a parókia tető gerendájának a cseréje is megtörtént. A felújításra felajánlott adományoknak az összege eddig 310.000 forint. Alkalmainkat hirdetem, elkezdődik a Babamama kör. 9:30-tól Pomázon, 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, utána 6 órakor, illetve ebben párhuzamosan 6 órakor lesz a választási bizottságnak is a találkozója. Kedden 6 órakor Csobánkán lesz bibliaóránk, Kék Kereszt alkalom Pomázon, és 17:30-től bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Fájdalommal hirdetem, hogy a múlt héten megszólaltak harangjaink. Boga Sándor testvérünk temetésére augusztus 29-én volt városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló testvérek életén. Kedves testvérek, a szeptemberi időszak az gyülekezeti életünkben is egy másfajta fordulatot jelent. Nem mondom, hogy a nyár az nem volt eseménytelen, hallottuk, hogy mennyi mindenen vettünk részt. Hálásak vagyunk a múlt heti papkerti koncertet is, de elindul az iskolákban a hitoktatás. Ennek az általános iskolákban van egyfajta rendszerszerűsége. A gyermekeink már megkaphatták az órarendet, és ebben az órarendben található a református hitoktatás is. A pomázi három iskolában a 24 csoport helyett 23 csoportban tartunk hittant. Egyedül az egyik iskolában nincsen még gyermekünk, a következő évtől betelik mind a 24 csoport. Kérem a szülőket, hogy figyeljenek gondosan ezekben a napokban arra, hogy a gyermekük majd részt vehessen a hitoktatáson, de ez órarendi óra. Azonban van olyan része a hitoktatásnak, amely az emberi döntésen is múlik. Ilyen a hitoktatásnak a konfirmációi felkészítésről szóló része, és az óvodai hitoktatás. Ott egészen egyszerűen akkor indulnak csoportok, hogyha erre igényt jelentünk be. A napokban kihelyezzük majd az óvodákban is az óvodai hitoktatással kapcsolatos tájékoztatót. Arra kérünk mindenkit, hogy keressék ezeket a lapokat, iratkozzanak fel rá, hogy szeptember közepétől, legkésőbb október elejétől elindulhasson az óvodai hitoktatás is. Hasonlóképpen a konfirmációra is hívogatunk. A nagykátésok, akik tavaly már az első évet elvégezték, ők majd szeptember 22-én találkoznak az első konfirmációi órájukon. A kiskátésokat pedig, akiket levélben kiértesítettünk, szeptember 15-ére várjuk egy szülői értekezletre, 5 órától 6 óráig tart majd ez a szülői értekezlet. Legkorábban a konfirmációt, a kiskátét, azt 6. osztályban lehet elkezdeni. Vannak olyan gyermekek, akik nem kaptak kiértesítést, de 6. osztályosok, ennek esetlegesen az lehet az oka, hogy nem a gyülekezetünkben keresztelték őket, mi a keresztelési anyakönyvből gyűjtöttük ki a neveket, személyeket, sokan közülük el is költöztek már, de legyünk ebben egyek, hogy keressük, bátorítsuk ezeket a fiatalokat erre az alkalomra. Kedves testvérek, két kérdést hozok még elétek. A fordulatszám változás az a gyülekezeti programokban és alkalmakban is megjelenik majd. Szeptember-október hónapban a reformáció 500. évének esemény sorozatai folytatódnak gyülekezetünkben. Megkezdtük a papkerti koncerttel, majd szeptember 17-én a zeneiskola hangverseny termében lesz egy reformáció, református gálánk, ahol gyülekezetünk szolgálócsoportjai, mindazok, akik az elmúlt években, évtizedekben itt megszólaltattak egy hangszert, verset mondtak, örömmel szolgálnak közöttünk. Tehát szeptember 17-én 17 órakor lesz ez. Ezt követően előadásokkal is készülünk. Szeptember 27-én dr. Balogh Balázs testvérünk tart egy előadást majd itt gyülekezeti termünkben 6 órától az Amerikai Egyesült Államokban élő református közösségek múltjáról és jelenéről. Egy hónappal később kedves felesége dr. Félemile Ágnes, itt vannak mind a ketten az istentiszteleten, a kalotaszegi reformátusságról tart majd egy előadást közösségünkben. És ezzel párhuzamosan, vagy ezek az előadások között még bekapcsolódunk az Ars Sacra művészetek hetébe is. A Pretorius Kamara Kórus is vendégünk lesz, és izgalmas alkalmakkal találkozhatunk. Elegészen odáig, hogy október 22-ére tervezzük, hogy egy közös istentiszteletet tartunk evangélikus testvéreinkkel itt a templomunkban. És hogyha nem is lezárjuk, mert október 31-én majd a Pap László aréna utáni központi alkalom után természetesen istentiszteletet tartunk, de mi magunk is a végéhez közelítünk majd az esemény sorozatban. És akkor egy évekkel ezelőtti kérdést hadd ismételjek meg újra, és a gyülekezetünknek a türelmét is megköszönöm. Nagy tiszteletű úr, ahogyan jelezte a szolgálatát, a következő héten leteszi közöttünk, érkezik hozzánk Stift János lelkipásztor testvérünk feleségével és gyermekével. Ők szeptember 18-ától már a gyermeküket beíratták a Sashegyi Sándor iskolába, viszont egészen konkrétan még nem tudjuk megmondani, hogy hol lesz a lakásuk. És ez némi feszültséget és terhet is jelent, nem mondom, hogy könnyű terhet. Arra bátorítunk mindenkit, hogy ebben a kérdésben gondolkozzunk közösen, tehát egy 7 éves gyermekkel érkező család számára keresünk albérletet. Sokan tettek már ezért az elmúlt hetekben is. Néhány ajtó résre nyitódott, ez kétségtelen, tehát hogy nem arról van szó, hogy minden ajtó bezárult, de még nincs tárva nyitva egyetlen egy ajtó sem. Nem tudjuk azt mondani, hogy ide tudnak menni, nagy tisztelt úrék. Ebben kérem a gyülekezet felelősségét, imádságát és segítségét is. Végül két dolgot hirdetnék, hogy a gyermekek tanévnyitó istentiszteleten történő megáldás az a következő heti istentiszteleten lesz majd. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk. Záróénekül, bátorításul, buzdításul 462. énekünk első verszakát énekeljük el, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
légy hű, mint halálig, s néked adom az élet koronáját. Ámen. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.